terápia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Új generációs kvantum mikroszkópot fejlesztenek ki a Hunrenn-Wigner fizikai kutatóközpont szakemberei egy nemrég indult projekt keretében. A cél egy olyan eszköz megvalósítása, amelyet a fizikusok, vegyészek, biológusok és mérnökök kvantum szenzorként tudnak használni a különböző anyagok vizsgálatára és minősítésére. Korábban nem tapasztalt térbeli felbontással és érzékenységgel. Itt van velünk Gali Ádám fizikus, az MTA doktora, a Szilárdtest fizikai és optikai intézet elméleti Szilárdtest fizika osztály félvezető nanoszerkezetek lendület kutatócsoport tudományos tanácsadója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ha valamit kvantumszenzorként tudnak használni, akkor hogyan tudják használni? Vagyis, hogy mit jelent ez, hogy kvantumszenzor?
A lényegében arról van szó, hogy a szenzor rész, az ami azt jelenti, hogy valamit érzékelek, az ugyanabban a hagyományos értelemben értendő, mint bármi más. A kvantum rész azt jelenti, hogy a kvantum technológiából származó előnyöket használjuk ki, hogy a szenzort még érzékenyebbé tegyük, mint amit a hagyományos megoldásokkal meg tudunk valósítani.
Aha. A fénymikroszkóp nagyítása legtöbbször maximum 1500 szoros állítólag. Egy kvantummikroszkóp nagyítása mekkora lehet? Egy kvantummikroszkópot mi különböztet meg egy normál mikroszkóptól?
Értem. Tehát igazából itt nem úgy kell érteni a mikroszkóp részét. A mikroszkóp rész az ugyanúgy működik, mint egy hagyományos mikroszkóp. Tehát amit megvilágít terület, az ugyanaz a terület, amit fényen megvilágítunk ezzel az eszközzel, mint egy hagyományos mikroszkóp, azzal a megkötéssel, hogy itt majd olyan objektívet használunk, ahol ezt megpróbáljuk fókuszálni ezt a területet, de ez a fókuszálás ez ugyanúgy történik, mint egy hagyományos mikroszkópban. Ami a kvantumos részt illeti, az arról szól, hogy ebben a mikroszkópban használunk egy speciális anyagot, ahol a kvantumos tulajdonságokat fogjuk kihasználni. Ez az anyag a konkrét esetben a gyémánt és a gyémántban található úgynevezett nitrogén vakancia hiba, amelynek az a lényege, hogy van egy úgynevezett elektronspinje ennek az anyagnak, amit egy kis mágnes, ami ez a kis mágnes nagyon-nagyon érzékeny bármilyen mágneses változásra, de nem csak érdekes módon nem csak a mágneses, hanem elektromos tér vagy hőmérsékleti változásra is érzékeny ennek a kis mágnesnek a beállítódása. Ez azért van, mert ez a kis mágnes úgynevezett kvantummechanikai állapotban van, ami azt jelenti, hogy amit megtanultunk egy mágnesnél, hogy mondjuk van egy északi pólus, meg egy déli pólus, a kvantummechanika az egy a részecskéknek a fizikája olyan, hogy nem csak ebben a két állapotban lehet, hanem ennek a két állapotnak úgynevezett Weimer-Linár kombinációjában előfordulhat. Ezt nevezzük kvantumbiteknek. Tehát ezek nem bitként viselkednek, hogy van egy északi pólusom, vagy egy déli pólusom, és az egyiket elnevezhetem mondjuk nullának, a másikat egynek, hanem olyan állapotom is lehet a kvantummechanika törvénye szerint, amit az elektronokra jellemzőek, a mikroszkopikus világra, az a kvantummechanika törvényei, hogy ezeknek ilyen ez lineár kombinációja, egy ilyen kevert állapota is lehetséges, és emiatt ez az állapot, ez nagyon érzékeny ez az állapot a külső körülményeknek a megváltozására. És ezt tudjuk arra kihasználni, hogy ez nagyon érzékeny, akkor ezt előnyre tudjuk fordítani, és azt úgy kell elképzelni, hogyha ezt nagyon pontosan ki tudjuk mérni ezt a kis változást, amiből tudunk következtetni arra, hogy a környezetében például milyen kis mágneses terek vannak, vagy milyen elektromos terek, hogy a hőmérséklet éppen megváltozott a környékén. Tehát ezt a mikroszkópot úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen klasszikus mikroszkóp felállítás, vagy egy eszköz, de hozzátartozik ez a kis gyémánt lapka ezzel a bizonyos szerkezettel, amit mondtam, a nitrogén vakancia centrummal, és akkor ehhez közelítjük azt a tárgyat, amit vizsgálni szeretnénk.
Egy pillanat, hadd kérdezzek bele, mert hogy egy pár dolgot nem nagyon tudok. A vakancia az a kristály szerkezeti hiba, vagy mit jelent?
Igen, pontosan, de kicsikét pontosítom, hogy ezt hogyan kell elképzelni. Ez a konkrét, ez olyan, mint egy hiba, ezt jól mondja, ezt azért nézzük pont hibának, mert atomi kiterjedésű, nagyon pici hiba. A vakancia azt jelenti, hogy a gyémántban egy színatomot eltávolítok a helyéről, ezt nevezzük vakanciának, egy üres helynek, és emellé még beépül a szén helyére egy nitrogén atom, és ebből lesz a nitrogén vakancia centrum. Emellett még egy, amikor nem épül be a vakancia a nitrogén mellé, amikor a nitrogén önmagában helyettesíti az egyik szénatomot, az pedig egy elektront ad át ennek a nitrogén vakancia centrumnak, és ez egy úgynevezett negatívan, emiatt ez egy negatívan töltött lesz ez a hiba, ez a nitrogén vakancia hiba, és ennek a negatívan töltött nitrogén vakancia hibának vannak olyan kvantumállapotai ennek az elektronnak, elektronjainak, amiről beszéltem, annak az úgynevezett elektron spinnek vannak olyan kvantummechanikai állapotai, amit érzékelésre használunk. Ahogy mondtam, ezek a kvantummechanikai állapotok nagyon érzékenyek, és ezt az érzékenységet használjuk ki arra, hogy szenzorként használjuk ezeket.
Igen, de a kvantumállapotok azok előre megjósolhatatlan helyzeteket szoktak teremteni, és akkor hogyan lehet ezt mégis megfigyelni?
Igen, ez egy érdekes, tehát a kvantum technológia, erre szoktuk mondani, hogy ez a kvantum mechanikának egy második forradalma. Az első forradalomban, ami nagyjából 100 évvel ezelőtt kezdődött, az arról szólt, hogy megértettük azt, hogy a mikroszkopikus világban hogyan viselkednek ezek a részecskék, milyen kölcsönhatások vannak. Ez az úgynevezett kvantummechanikai törvény. Ez arról szólt, hogy egyszerűen megértsük azt például, hogy hogyan viselkedik az anyag, az elektronok hogyan tartják össze az atomokat, és akkor például milyen anyagból lesz vezető, vagy szigetelő, melyik anyagok lesznek átlátszóak, vagy esetleg fémes, vagy ilyen nem áttetszőek, hanem pont, hogy visszaverik a fényt, vagy matt. Tehát ezeket tudtuk ezzel az elmélettel megérteni, és ebből később találtuk azt ki, hogy lehet félrevezető eszközöket is gyártani, ez alapozta meg tulajdonképpen a mostani technikai civilizációnknak az alapját. De utána a 70-es, 80-as években, főleg 80-as években elkezdtek gondolkozni azon, hogy mi lenne, hogyha ezen kvantummechanikai törvényeket ne csak arra használjuk, hogy megértsük azt, hogy hogyan viselkedik az anyag, vagy az elektronok hogyan szerveződnek benne, és hogyan tartják össze az atomokat, hanem próbáljuk ezen kvantummechanikai állapotokat mi kontrolláltan valamilyen módon szabályozni, és ezeket úgy kimérni, esetleg azt a kvantummechanikai állapotot, hogy közben nem zavarjuk meg az eredeti állapotát. Mert ugye erre célzott, hogy ezt hogyan lehet egyáltalán kimérni.
Igen.
Hiszen már a mérés maga is befolyásolni tudja az állapotot. És ezt itt ebben a konkrét rendszerben tudom megválaszolni, ezt úgy valósítják meg. Itt jön a mikroszkóp része a történetnek, hogy miért kell a mikroszkóp. Mert itt arra jöttek rá, hogy ez a nitrogén vakancia hiba a gyémántban úgy viselkedik, hogy a világítás, tehát ez nem csak mágneses, hanem optikai rendszer is, úgynevezett színcentrum, ami azt jelenti, hogy ha megvilágítjuk ezt a nitrogén vakancia hibát zöld fénnyel, akkor utána vörös fénnyel fog válaszolni, tehát megvilágítjuk mondjuk egy zöld színű lézerrel, és utána ez elkezd világítani ez a hiba ilyen piros fénnyel. Ez még önmagában, ugye még a kvantum technológia oldaláról nézve nem feltétlenül lenne érdekes, de azt is megfigyelték, hogy ez a piros világításnak az intenzitása, tehát hogy milyen erősen világít, attól függ, hogy ez a mágnes az most a nulla állapotban áll, tehát az elektron spin, ez a kis mágnes, az most a nulla állapotban van-e, vagy pedig az egyes állapotban.
És ez mitől függ, hogy nulla vagy egyes állapotban van ez a bizonyos
spin? Ez is egy nagyon érdekes, nagyon jó kérdéseket tesz föl, mert nagyon fontos az valóban, hogy egy kvantumbitet szeretnénk használni, akkor az egyik kérdés, hogyan tudjuk kiolvasni az állapotát, de az másik kérdés az, hogyan tudjuk azt beállítani. Tehát abszolút jogos a kérdés, hogy mitől lesz mondjuk ez nulla állapotban,
igen,
vagy egyes állapotban. És itt az a válasz, hogy megint csak ez az optikai érdekes gerjesztés adja meg a választ. Azt is felfedezték, hogy amellett, hogy korábban, hogy a világításnak az intenzitása az attól függ, hogy melyik spinállapotban voltunk, a nullában vagy az egyben, arra is rájöttek, hogy ha nagyon sokáig világítjuk meg a rendszert, tehát hosszú időn át, akkor nagyon nagy valószínűséggel szobahőmérsékleten is a nulla állapotba kerülünk bele. Tehát ha elég sokáig világítjuk meg ezzel a zöld fénnyel ezt a rendszert, akkor be tudjuk állítani a kvantum állapotot ebbe a nulla állapotba. Tehát ez a trükk, hogy a mikroszkóp arra kell, hogy ha megfelelő módon gerjesztjük egy ideig, akkor be tudjuk állítani a nulla állapotába, és utána, amikor már az érzékelésre használjuk, akkor nem ilyen hosszú idején alkalmazunk ezt a fényt, hanem rövidebb ideig, akkor meg kiolvassuk, hogy benne maradt a nulla állapotba, vagy pedig átbillent, vagy elkezdett átbillenni az egyes állapotba, vagy abba az irányba elindult, és utána egy kisebb intenzitású fénnyel ezt olvassuk ki, és vagy a fluoreszcencia intenzitásból, vagy más tulajdonságból, amit majd talán majd kitérünk rá, fogjuk meghatározni azt, hogy ténylegesen kibillent ebből az állapotból, és ebből következtetünk vissza, hogy azért billent ki, mert a közelébe vittünk mondjuk egy nagyon-nagyon pici mágnest, a mágneses anyagot, aminek pont ezt akarjuk kimérni, hogy mennyire erős mágnesként viselkedik. Ez például ilyen gyártás technológiában is érdekes lehet, hogyha a félvezető gyártásban elő akarunk állítani valamit, egy anyagot, ahol mondjuk adattárolásra, akkor ilyen fontos lehet az, hogy megnézzük azt, hogy sikerült-e ezt jól megcsinálni, és akkor ezt a finom szenzort lehet arra használni, hogy szépen megnézzük, hogy valóban sikerült a gyártás technológiában megvalósítani, amit szerettek volna.
A cégben azt írják, amit megkaptam, hogy a projekt során olyan különleges méretű módszereket terveznek megvalósítani a kvantum mikroszkóppal, mint a fluoreszencia élettartamon alapuló mágneses rezonancia kiolvasás. Erről beszélt most.
Nem. Itt jön az, amit mondtam, hogy céloztam rá, ez még nem a fluoreszencia élettartam volt, ez még az intenzitás.
Világos, akkor a fluoreszencia élet intenzitásról szól.
Az van, hogy még egyre kitérek, hogy ami nagyon érdekes, hogy együttműködve Szitvics Róberttel, aki és az ő cégével, az R&D Ultrasz Kft-vel, az a Szitvics Róbert, aki szerepet játszott Krausz Ferenccel, együtt dolgozott az attoszekundumos vagy femtoszekundumos lézer előállításában, ami kellett az attoszekundumos lézer, ez amiből Nobel-díjat kapott Krausz Ferenc, tehát a Szitvics Róberttel dolgozunk együtt, aki nek van egy olyan szaktudása, amivel nem csak a fluoreszencia intenzitást tudjuk mérni, hanem a fluoreszenciának az élettartamát, tehát hogy mennyi ideig tartózkodom ebben az úgynevezett optikai gerjesztett állapotban, ezt nevezzük az élettartamat, tehát hogyha felgerjesztjük a rendszert ebbe a gerjesztett állapotban, ahogy mondtam, a zöld fénnyel, akkor valamennyi ideig tartózkodik ebben a gerjesztett állapotban a rendszer, és egy idő után lebomlik, vagy sugárzással, tehát ami azt jelenti, hogy vörösen világít, vagy esetleg nem sugárzásos módon lemegy az alapállapotba, és ezt az élettartamot ki lehet mérni, és nem csak a fluoreszencia intenzitás függ a spinállapottól, hanem a fluoreszencia élettartama is függ a spinállapottól. Tehát ez egy másik kiolvasási módszer, ez is egy optikai kiolvasási módszer, de egy másik fajta, amitől azt reméljük, hogy ezzel még finomítani lehet a mérés technikát, illetve arra is lehet használni, hogy összekombináljuk ezt a mérés technikát az úgynevezett fluoreszenciás képalkotási módszerrel, és ezáltal a biológusok számára egy olyan eszközt adjunk, amivel ők tudják használni ezt a fluoreszenc, tehát világító képalkotásnak nevezett, vagy fluoreszenc képalkotási módszert, amit ők már hagyományos mikroszkópban használnak, az rendelkezésre áll nekik, de emellé bejön egy új funkció, amivel nagyon-nagyon finoman tudják majd például érzékelni a nagyon pici hőmérsékleti változásokat, amik például a sejtekben történhetnek bizonyos biológiai folyamatok során. akkor ez egy olyan eszközt adunk, ami eddig nem volt korábban a piacon, vagy mint lehetőség, hogy egyszerre tudnak élni azzal a dologgal, amivel korábban, de egy új dolgot is ki tudnak mérni, mint korábban nem volt lehetőségük jól megmérni.
Tehát ez az orvosi diagnosztikában jelentős szerepet kaphat ez a technika, amit kidolgoztak?
Mi azt reméljük, hogy igen. Tehát ha nem is orvosi először, azt mondanám, hogy biológiai rendszerben, de valóban ezeket már direktben használják sokszor, amikor a optikai fényt tudjuk használni, például a bőrvizsgálatokban már direktben tudják ezeket a diagnosztikai módszereket használni, nem csak laborokban.
Uh-huh. Egy kvantum mikroszkóp előállítása mennyire bonyolult?
Ebben az esetben azt mondanám, hogy ez egy inkább a mérnöki feladat, nagyon fontos, tehát már megvan hozzá megfelelő szaktudásunk, hogy ez hogyan működik, tehát nem kell azt kitalálnunk, hogy ez hogyan működik ez a rendszer, mert ezt már korábban sikerült ugye, alaposan feltárni, részben az én a saját ilyen működésemmel is, tehát én is hozzájárultam ehhez. Ezért kaptam szerepet ebben, erőszerepet ebben, nyilván ebben a projektben, mint vezető. És azt hozzá kell tennem, hogy ez egy úgynevezett Euréka projekt, ami azt jelenti, hogy a magyar partnerek, akiket említettem, Szipős Róbertet és jó magamat, még vannak német szereplők is. A német szereplők pedig egy Q-Tools nevezetű cég, ami Németországban, a Münchenben székel, illetve az Ulm, az Németországban Baden-Württembergi Egyetemen Fedor Zseleszkó csoportja, aki még bedolgozik. Fedor Zseleszkó csoportja fogja ezt a gyémántos nanó, gyémánt nitrogén vakancia centrumos mintát, vagy nem is mintát, hanem részt, alkatrészt hozzáadni ez a kvantummikroszkóphoz. Mi magyarok fejlesztjük együtt ezt a fluoreszenciának az élettartamán alapuló méréstechnikát, tehát az a mi hozzáadott értékünk lesz szakmailag, és azt reméljük, hogy ezt önmagában is érdekes lesz majd piacra vinni, illetve a Q-Tools cég, ami kvantum, a Q-Tools, ugye az kicsit magyarra fordítva az olyasmi szójáték, hogy kvantumos játékok, vagy kvantumos eszközök, ez a cég nevében is benne van, ilyeneket fejleszt, és ő fantáziát az látott abban, hogy ezt megpróbáljuk egy olyan piaci termékké tenni, ahol az ősz nagyon sok mérnöki órájukat beleadva egy konkrét, ilyen bonyolultabb eszközt is létre tudunk hozni. De én azt remélem, hogy ezzel a német cég együttműködéssel ez nem csak ez a termék fog létrejönni, hanem amit mondtam, a magyar szellemi termék önálló lábon megélve is majd egy saját eszközt fog ebből alkotni.
De hol kapcsolódik az önök kutatása a Krauss-féle Nobel-díjas kísérlethez, vagy kutatáshoz, az atoszekundumos kutatáshoz?
Nem, ez ahhoz nem kapcsolódik így direktbe.
De várjuk csak, hogy...
Csak a nevét keresztül említettem meg, hogy ismerős lett az ő neve, ugyanis őt külön is megemlítette a Nobel-díjas előadásában, mint egy fontos szereplő, aki részt vett ennek az eszköznek a fejlesztésében.
Igen, de hogy ő is azt mondta, hogy itt azért fontos ez az atoszekundumos kutatás, mert hogy olyan biológiai folyamatokra lehet felfedezni olyan biológiai folyamatokat, amikről eddig fogalmunk sem volt, és lehet, hogy a legkülönbözőbb betegségeknek a nyomai már ebben az atoszekundumban is jelentkeznek a legkisebb.
Értem. Én nem akarom összekeverni, nem vagyok teljesen szakértő, ezért nem akarok erről feltétlenül nyilatkozni. Annyit azért hozzá szeretnék tenni, hogy az a konkrét eszköz, amit most fejlesztenek a Krauss-Ferencnek, tudomásom szerint nem az atoszekundumos pulzus használja, hanem az a femtoszekundum tartományban működik.
De ami egy nagyságrenddel kisebb, ugye?
Igen, tehát úgy értem, hogy az nem igényel annyira nehéz technikát, hogy ezt előállítsák, ezeket a pulzusokat. Viszont ugye nyilvánvalóan ezek a pulzusok kellettek ahhoz egyébként, hogy magát az atoszekundumos pulzusokat állítsák elő, tehát az a tudás, amit ott felhalmozódott, próbálják hasznosítani. Egy olyan irányban, ami van ilyen közös metszet a kettő között, az az, hogy az a technikával, amire Krauss-Ferenc szeretné vizsgálni a vérmintákat, ott is el tudják azt érni, hogy nagyon, ne egy ilyen háttéren mérjék a jelet, amit vesznek, hanem nagyon-nagyon pontosan tudják kimérni a jelet ezzel a technika segítségével. Egy kicsi ilyen közös metszet van, de az alapvetően egy másik technológia, vagy másik módszer, eltér attól, amit mi használunk.
Milyen fejlődést jelenthet majd a kvantummikroszkóp és a mesterséges intelligencia összekapcsolása?
Szerintem itt nem a kvantummikroszkópot és a mesterséges intelligenciát kötjük össze, tehát természetesen a mesterséges intelligenciát alatt azt, hogy gépi tanulást értünk például, akkor persze azt nem állítom, tehát a szoftveres fejlesztésben előfordulhat az, amikor mintázatok felismeréséről vagy optimalizás, működés optimalizásáról van szó, akkor általában a gépi tanulási módszerek majd beléphetnek. De hozzá kell tennem, hogy az Eurégia projektben nem csak a mi projektünk nyert, hanem nyert egy másik projekt, amit Kálmán Orsa és Cimborál Zoltán vezet, ami a kvantum számítógépekhez, meg azoknak a működéséhez kapcsolódik, és ez egy másik különálló projekt, és ott ők fogják használni ezt a mesterséges intelligenciát, hogy javítsák a jelenleg elérhető kvantum számítógépeknek a kihozatalát, vagy tehát amiben kihozatalát, ugye azt értem, hogy a felhasználás javuljon a jelenlegi kvantum számítógépekre, amik már elérhetőek számunkra.
Végül azt kérdezném, hogy milyen területeken lehet majd hasznát venni a kvantum mikroszkópnak, és most ezt a gazdasági életre értem.
Én azt remélem, hogy...
Azért kérdezem, mert ez egy alapkutatás, amit önök végeznek. Tehát ez nem,
ez az, amit most mi csinálunk. Itt 3 éven belül mi egy terméket szeretnénk lerakni, tehát ez nem egy alapkutatás, itt már egy konkrét eszköz fogunk létrehozni, amit azt reméljük, hogy el tudjunk adni a piacon, tehát ez már nem, abszolút nem alapkutatás, ez már piaci termékfejlesztés.
Akkor milyen piaci termékfejlesztéstől van szó ebben az esetben?
Igen, ennek két ága van, olyan terméket próbálunk, az egyik termék, amit ki szeretnénk hozni, az inkább az oktatáshoz kapcsolódik, ami egy egyszerűbb termék, ahol gyakorlatilag vagy akár tréningezés, ez a vállalatok szakembereinek a tréningezésére, amit arra használnánk, hogy betanulják, hogyan kell ezt a kvantummikroszkópot használni egészen pontosan. Ezen az egyik. Azt reméljük, hogy itt ennek a piaca, hogy nyilván még a középiskolában is használható, de egyetemeken mindenképpen, illetve ahogy mondtam, tréningre, tehát a cégek elkezdik használni ezt a technológiát, akkor ott be lehet tanítani a mérnököket erre használni. Tehát lesz egy ilyen változata a mikroszkópnak, és lenne egy olyan változata, amire rákérdezett, aminek tulajdonképpen nem is látjuk pontosan a piacot, hogy mekkora lesz. Ahogy mondtam, ennek lenne egy olyan változat, amit a biológusok mindenképpen nagyon tudják használni, és az orvos, azt reméljük, hogy ki lehet majd terjeszteni az orvosi használatra is, tehát diagnosztikára, az az egyik. De lenne egy olyan része, vagy olyan megvalósítása, amire azt mondom, hogy ilyen anyagvizsgálatra lehet használni. Ugye mondok erre egy példát, hogy nem tudom, ismerik a hallgatók esetleg a párszázó elektron mikroszkópot. Ugye az egy olyan, az arra használják azt a módszert, hogy anyagoknak a szerkezetét megvizsgálják ezzel, és én is magam is elcsodálkoztam, hogy ennek a legnagyobb piaca már nem a kutatóintézetek és egyetemek a párszázó elektron mikroszkópra, hanem ezeket nagy rész autógyárak használják arra, hogy bevizsgálják az anyagokat, amiket majd beraknak a láncba, tehát a termelési láncba, hogy azok megfelelő minőségűek, hogy csak a megfelelő anyagokat használják, de amit már beépítenek az autóba, az a gépkocsikba. Tehát én azt gondolom, hogy ez a mikroszkóp, én nagy jövőt látok benne, hogy ezeket gyakorlatilag bármilyen én anyagtudományi vizsgálati módszere, vagy anyagbevizsgálásra lehet majd használni, és még én sem tudom elképzelni, hogy mi mindenhol lehet ezt majd használni. Most ezért mondtam ezt a példát szemléltetésül, hogy valószínűleg amikor létrehozták ezt a párszázó elektron mikroszkópot, senki sem gondolta volna, hogy az egyik legnagyobb piac az autógyártók lesznek, mint felvevő piac.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Gali Ádám fizikus, az MTA doktora, a Szilárdtest Fizikai és Optikai Intézet elméleti Szilárdtest Fizika osztály félvezető nanoszerkezetek lendület kutatócsoport tudományos tanácsadója volt az Utópiában. Viszont hallásra,
köszönöm szépen.
Utópia.
Egy a CERN-ben folyó kísérletről tudósított minket a Wigner. Az Azakúza kísérlet az egzotikus anyag-antianyag atomok meglepő viselkedését figyelte meg a szuperfolyékony héliumban. Az eredmény új utakat nyithat meg a részecske fizika, az anyagtudományok és akár az asztrofizika területén is. Itt van velünk Horváth Dezső professzor emeritus, aki részt is vett a kísérletben. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mit nevezünk egzotikus anyag-antianyag atomoknak? Vagyis ez mit is jelent pontosan?
Tehát akkor lesz egzotikus egy atom, hogyha egy elektronját helyettesítjük egy nehezebb negatív részecskével. Ez a lényeg az egzotikus atomoknak. Most ezek elég fontos anyagtudományi információt tudnak szolgáltatni a fizikának. És ez a kísérlet, ez azt csinálja, hogy a protonnak az anti részecskéjét, amelyik egy, ugye a proton pozitív töltése a hidrogénatom magja, a körülötte keringő, az atomokba körülötte keringő elektronok negatívak. Most az egyik elektront helyettesíthetjük egy nehéz negatív részecskével. Adott esetben ez az antiproton. Ez besüllyed az atomba, mert sokkal nehezebb, mint az elektron, és ezért közvetlenül tudja tanulmányozni az atommag, az atommag tulajdonságait, amelyek gyakorlatilag az atom teljes tömegét hordozzák ilyen kis térfogatban. Az antiprotonos hélium azért speciális ebből a szempontból, és itt erről van szó, mert ha az egyik elektront kicserélem egy antiproton, amelyik 1800-szor nehezebb, mint az elektron, ez azt jelenti, hogy az 1800-szor közelebb lesz az atommaghoz, mint az elektron. És ugyanakkor kint az elektron megvédi a bent keringő antiprotont, amelyik a hélium atomnak a magja körül kering. Na most ez egy speciális szituáció, és nagyon érdekes dolgokat lehet ezzel az különleges atommal csinálni. Erre egy külön kísérlet folyik a CERN-be, abban veszünk mi is részt.
Kicsit furcsán hangzik egy laikusnak, hogy tudósok úgy hívnak egy részecskét, hogy egzotikus részecske. Ez a hivatalos neve is ennek a részecskének?
Hát igen, azért nem a részecske egzotikus, hanem az atom egzotikus, mert az egyik elektronját kicserélem egy sokkal nehezebb negatív részecskére.
És ez hogy kell kicserélni?
Kialakult ez a név.
Igen, de ezt hogy cserélik ki?
Hát úgy, hogy igen, ez magától bekövetkezik, ugyanis, hogyha negatív részecskét bocsátok be anyagba, akkor az ütközések folyamán lelassul, és egy idő múlva az utolsó elektronokat üt ki az atomokból. Az utolsó kiütött elektronnál helyére meg befogódik, amikor már elég kicsi az energiája.
Aha, de ez ugye a részecske gyorsítóban történik csak meg.
Természetesen, mert csak ott tudunk ilyen nehéz negatív részecskéket anyagba lőni. Tehát a CERN-ben van ugye a CERN a világ egyik legnagyobb ilyen kutatóintézete, és nagyon sokféle részecske gyorsítóval rendelkezik, és ez a kísérlet az úgynevezett részecske lassítóban történik. Tehát van egy olyan kísérleti területe is a CERN-nek, amelyik azt csinálja, hogy a protonnak az antirészecskét előállítja, ezt csak nagyon nagy energián lehet előállítani, és utána lelassítja azért, hogy az antiprotont, tehát a hidrogénatom magjának az ellentétes részecskét tudjuk tanulmányozni. Ebben a szerkezetben, mondom, amit antiproton lassítónak hívnak, vagy antianyaggyárnak is nevezik.
Igen, azt akartam kérdezni egyébként, mert szerepel a cikkben ez, hogy antianyaggyár, hogy ez mit jelent?
Hát ez azt jelenti, hogy antiprotonokat állít elő, és lassít le, és fogad be anyagba.
És hogyan lassít? Mágnesekkel? Vagy?
Igen. Igen.
Ahogy gyorsít, csak fordított.
Ahogy gyorsít,
fordítva.
Csak ellenkező irányba. Tehát ez egy ellenkező irányba kapcsoló gyorsító. A iszeske gyorsítók általában gyűrű vagy hosszúkás alakúak, kisebb energián egyenesen gyorsítják, nagyobb energián meg gyűrűben, ahol többször egymás után át lehet őket zavarni egy gyorsító részen, és ugyanilyen módon, de lassítva működik az úgynevezett, eredetleg antiproton lassítónak hívták, de utána a CERN átnevezte antianyaggyárnak. Tehát ez a... És ennek ott egy egész csomó kísérlet működik, ez az Asakusa kísérlet egyike ezeknek a kísérleteknek, japán alapítású eredetileg. És azért neveztük el a nem japán résztvevők, én is részt vettem a megalapításába ezelőtt 20 évvel, és a nem japán résztvevők találták ki ezt a nevet azért, hogy megadják a tiszteletet annak a pénzmennyiségnek, amelyet a japán kormány döntött bele, hogy meg lehessen építeni. Tehát ezért Asakusa egyébként a japán templomi, a Tokió templomi negyedének a neve, de ez egy rövidítés, amit mi kreáltunk.
Igen. Visszatérve a gyorsításra, illetve a lassításra. A gyorsításnál, hogyha jól emlékszem, ott majdnem fénysebességgel mennek a részecskék, és úgy ütköznek egymásba.
Hát gyakorlatilag igen, fénysebesség. A fénysebességtől csak nem tudom, hogy hanyadik tizedesben különbözik általában a zene a sebesség.
És a lassításnál milyen sebességgel mennek a részecskék?
Hát ott is elég gyorsan, de ott már nem fénysebessége. Tehát egyszerűen, én most nem tudom fejből, hogy milyen sebességgel sikerül lelassítani, de tény, hogy akkor lesz relativisztikus egy részecské, amikor a tömegénél nagyobb energiára tesz szert. Tehát az antiproton tömege durván egy, azt szoktuk mondani, gigaelektron volt, egy milliárd elektron volt, most akármit is jelentsen ez, és hogyha ennél sokkal nagyobb energiát gyorsítjuk fel, akkor lesz relativisztikus, akkor lesz a sebessége közelfénysebességű. Amikor elkezdjük lassítani, és itt lassítjuk, akkor a végén már néhány ezer kilométer per másodperccel lelassul a sebessége.
Tehát akkor nem lesz ilyen totyogó, mint a lajhár, hanem azért hát, majdnem fénysebességgel megy.
Most ahhoz, hogy viszont kísérleteket végezzünk rajta, ahhoz csapdáznunk kell. Na most ez egy bonyolult dolog. Tehát azt csináljuk, hogy ezek ilyen hosszúkás elektromágneses hengerek, amelynek a két végén olyan potenciál van, hogy vissza tudják löpni az antiprotont a henger belsejébe. Az egyik oldalon kinyitom, mondjuk egy méter hosszú, bebocsátok két méternyi antiproton sugarat, és lezárom a másik felén. A henger közepén nagyon kis energiájú elektronfelhő van, amelyel ütközve ezek az antiprotonok lelassulnak, és egyre inkább koncentrálódnak a henger közepére. És a végén belehullanak egy kis potenciál gödörbe, amelyet ott hozunk léte. És akkor be lehet egy újabb adag antiprotont küldeni. Ez az antiproton csapda. Most ilyen csapdában állítják elő a különböző egzotikus antiprotonokat tartalmazó atomokat, és ezt csináljuk mi is az Asakusa kísérletben.
Igen. Én visszatérnék még a legelső kérdésemre, mégpedig annak az első mondatára, hogy az Asakusa kísérlet az egzotikus anyag-antianyag atomok meglepő viselkedését figyelte meg szuperfolyékony héliumban.
Igen.
Mi is az a szuperfolyékonyság?
Tehát az a helyzet, a hélium egy rendkívül speciális atom, a hélium atom, ugyanis rettetesen gömbölyű, azt szoktuk mondani, és amikor nagyon lehűtjük, akkor egy egészen furcsa tulajdonsága teszett, tehát megszűnik a folyadék ellenállása, a viszkozitása. Tehát ez ugye a hélium, a gáz, az 4, abszolút 0 fok fölött 4 fokkal, tehát 4 Kelvin fokon folyékonnyá válik, és 2 Kelvin fok alatt meg szuperfolyékonyá. A folyékonyság csak azt jelenti, hogy folyik, tehát nem gáz, de a szuperfolyékony azt jelenti, hogy belső ellenállás nélkül fog folyni. Na most ez érdekelt bennünket, amikor ezt a kísérletet kitaláltuk, akkor Sótél Anna, aki pillanatnyilag Zürichben dolgozik, ő volt az a diákunk, aki ezzel elkezdett foglalkozni annak idején. Ő is az első szerzője ennek a cikknek. A helyzet az, hogy a szuperfolyékony hélium az egy nagyon érdekes anyag, hiszen nincsen, úgy folyik, hogy nincsen belső ellenállása. És csak hőmérséklet kérdése, tehát eléggé le kell hűteni a rendszert, hogy előállítsuk. Ezért elvileg érdekelt bennünket, hogy hogyan viselkedik az a bizonyos egzotikus atom, amely tartalmaz egy hélium atommagot, egy elektront és egy antiprotont, amelyik a másik elektronját helyettesíti, hogyan viselkedik ebben a speciális közegben, szuperfolyékony közegben. És kiderült, és ez az elképesztő ebben az eredményben, hogy úgy viselkedik, mi majdnem úgy, mintha izolált atom lenne. Tehát egy nagyon sűrű folyadékban úgy érzi magát ez az egzotikus atom, ezt egzotikus atomnak hívják, minthogyha izolálva lenne a környezetétől. Ez egy teljesen elképesztő eredmény.
Miért elképesztő eredmény?
Hát azért, mert egy sűrű közegben van, ahogy a következő helyzet...
Egy pillanat, csak azért kérdeztem bele így, mert hogy önnek ez természetes, de nekem nem annyira, hogy az izolált atom között és a nem izolált atom között mi a különbség?
Hát az, hogy az izolált atom az nem ütközik más atomokkal. A nem izolált meg ütközik. Tehát ezt egy nagyon szép, egyébként ebben a cikkben egy nagyon szép ábrasorozat mutatja, hogyha teljesen izoláljuk ezt a bizonyos egzotikus héliumatomot, amiben tartalmaz egy antiprotont, akkor ennek van egy bizonyos nagyon keskeny csúcsot mutat a spektruma. Kiválasztunk egy bizonyos átmenetet, atomi átmenetet, és megvizsgáljuk lézerrel, akkor egy nagyon éles csúcsot mutat. Most ahogy növeljük a hélium sűrűséget, amelybe beleültetjük ezt az egzotikus atomot, akkor fokozatosan kiszélesedik ez a csúcs, mert egyre inkább ütközik a környező molekulákkal, atomokkal. És ez így megy egészen addig, amíg el nem ér egy nagyon alacsony hőmérsékletet, amikor megint elkezd keskenyedni. Egyszerűen csak azért, mert ahhoz, hogy egészen sűrű héliumot csináljuk, az teljesen le kell hűtenünk alacsony hőmérsékleten, mert kevésbé mozognak az atomok. De utána következik egy ugrás, akkor, amikor átugrik a szuperfolyékony állapotba. És ez rettetesen furcsa. Tehát szuperfolyékony állapotban úgy viselkedik ez a bizonyos egzotikus atom, egzotikus héliumatom, minthogyha izolálva lenne a környezetétől. Ez arra van, mint hogyha egy buborék közepében ülne.
Elnézést, csak olvastam valamit a szuperfolyékonyságról, felkészülendő erre az interjúra,
igen,
amelyben van egy olyan passzus is, hogy mintha a szuperfolyékony héliumra nem hatna a gravitáció.
Hát ez biztos nem igaz, hát a gravitáció mindenre hat, még a fényre is.
Mert hogy azzal a példával illusztrálják, igaz, ez a Wikipédiában volt, és nem egy tudományos szaklapban, vagy egy tudományos ismertetésben, hogy ha egy pohárba öntünk ilyen szuperfolyékony héliumot, akkor a gravitáció ellenére kifolyik a pohárból. Ez nagy butaság, amit mondtam?
A gravitáció biztosan hat rá, az olyan nincs, a gravitáció igazából az mindenre hat, aminek van energiája. Tehát még a fényt is elhajlítja. Tehát a gravitációtól nem lehet megszabadulni. Most a szuperfolyékonyság az elképzelhető, hogy kifolyik a pohárból, de az azért van, mert szuperfolyékony és az a kevés, és hiába hűtöm le, azért egy kicsit mozog, és nincs, ami a mozgásában akadályozza. Tehát lehet, hogy ez a bizonyos mozgási energia, ez nagyobb lesz az egyes atomokra, mint a gravitáció, amelyik lefelé húzza.
Aha, tehát, hogy a gravitációra, én is úgy tudtam, hogy mindenre hat a gravitáció, ezt nem lehet kivédeni.
Így van.
Erre példa, ugye a gravitációs hullámok az egyik bizonyíték, hogy mindenen átmegy, ami létezik a világban.
Igen, igen, igen. De nem a legjobb bizonyíték az a fénynek az elhajlása.
Vagy a fény elhajlása,
hát
igen.
Az, hogy látok egy csillag mögött lévő másik csillagot, látom, mert megkerüli azt. Mert a nagy csillag a mögötte lévő, nagyon messze lévő kis csillagnak a fényét meghajlítja maga körül, és belefókuszálja az én lencsémbe.
Idéznék valamit a cikkből, amire kérdeznék majd utólag.
Igen, tessék.
A magasabb hőmérséklet és nagyobb gázsűrűség általában kiszélesíti az átmeneteket és elrontja a mérés pontosságát. Ezért volt meglepő az Asakusa kutatóinak, amikor folyékony héliumban a közönséges gázénál sokkal nagyobb sűrűségnél a spektrumvonalak keskenyedését észlelték. Erre utalt az előbb.
Igen.
Sőt, amikor a folyékony hélium hőmérsékletét sikerült annyira lecsökkenteni, hogy a hélium szuperfolyékonnyá vált, a spektrumvonalak további hirtelen csökkenését mérték. Ez azt is jelenti, hogy a kutatók pont az ellenkező eredményt várták?
Igen. Igen, tehát nem váltunk. Amikor ugrásszerűen változik valamilyen tulajdonság, ez másik fizikai fázist jelent. Hát például, amikor vízből jég lesz, az egy ugrásszerű változás, vagy a vízből gőz.
Igen.
Ezek fázis átmenetek. Amikor csak simán a hőmérséklet változik, akkor szépen egyenletesen változik minden. Na most ezt nem tudjuk még megmagyarázni, hogy milyen fázis átmenet, hogy az a bizonyos fázis átmenet, amit az antiprotonok észlelnek a szuperfolyékony héliumban, így hívják ugye ezt a bizonyos két Kelvin alatti héliumot, hélium állapotot, hogy ez miért befolyásolja az antiprotonos héliumnak a tulajdonságait. Tehát ezt még nem lehet. Tehát mi változik meg, éppen ez a nagyon érdekes benne, hogy mi változik meg akkor, amikor normál folyékony héliumból szuperfolyékony héliumot csinálok, egy nagyon pici hőmérséklet különbség, valami átbillen benne, amitől hirtelen elkeskenyednek ezek a bizonyos spektrumvonalak. Tehát olyan, mintha a mozgékonysága változna meg annak az atomnak.
Aha.
Nem tudom, ez mennyire érthető. Tehát amikor
én még bonyolítanám is elnézést,
igen,
hogyha lehet. Mert eddig is elég bonyolult volt kvázi megérteni azt, hogy mi ez a szuperfolyékonyság, meg mit jelent az, hogy exotikus atomok, meg ilyesmi, de ezt én még tetézném azzal, hogy mik azok a pionok, amelyek szintén részt vesznek ebben a kísérletben.
Hát ebben a kísérletben nem vettek részt pionok. A pion az a leggyakoribb szereplője a kozmikus sugaraknak.
Tehát a de van földet, utalás a cikkben a pionokra?
Hát van utalás a címben.
A cikkben.
Persze, hogy van, mert mi is végeztünk, pionokkal is végeztünk hasonló kísérletet, mint antiprotonokkal CERN-be.
De mik azok? Hát
a pionok azok olyan úgynevezett mezonok, olyan negatív vagy pozitív részecskék, amelyek a leggyakrabban keletkeznek kozmikus sugarakban. Tehát a kozmikus, a nagy energiájú kozmikus sugarak, amikor beleütköznek a levegőbe, a Földet övező levegő rétegbe, akkor mindenféle részecskét keltenek, de ezek a legnagyobb rész pionok lesznek, mert a pionok a legkisebb tömegű mezonok. Mezon az egy fajta részecske. Tehát ezek a pionok elárasztják a Földet gyakorlatilag. A kozmikus sugarak túlnyomó rész pionokból állnak. Tehát ezért ez egy érdekes részecske, mert nagyon gyakori a kozmikus sugarakban.
Ez egészen lejut a Föld felszínére is?
Így van. Tehát például, amikor ezekben a nagy energiás gyorsítókba mérünk, akkor azért visszük a Föld alá, hogy megakadályozzuk a pionok bejutását.
És sikerül?
Persze, hát a 100 méter, a a nagy hadőnköztetőnek a gyűrűje 100 méterrel a föld alatt van. Na az már azért a legnagyobb rész, csak a legnagyobb energiájú pionok jutnak keresztül rajta, kozmikus sugarak, de például, de persze újult nagy energiával is jönnek, tehát például a világ legnagyobb ilyen észlelő rendszere, az az Antarktisz jegébe van süllyesztve 3 kilométer mélyen. És az is még észlel iszonyatos nagy energiájú részecskéket, amelyek jönnek be a kozmoszból, és megütik a levegőt, és ott ilyen őt nagy energiájú pionokat keltenek. Na most a pion azért érdekes, mert ő a legkönnyebb a részecske fajtájából, amit úgy hívunk, hogy mezon. Ezért viszonylag sokáig él, az összes többi erre bomlik, amelyik fölötte van tömegben. És a pionok azok, amik ide érnek legnagyobb részt a föld felszínére, és pionokat nagyon könnyű részecske gyorsítóba is előállítani, mert ez egy út, egy bomlási útnak a vége a pion, valamilyen értelemben. És emiatt egy kicsit tovább él, mint a többi részecske, mert csak egy másik kölcsönhatásba tud tovább bomlani. Most ezért volt érdekes, hogy a Masaki Hori, aki a kísérlet vezetője Japán, ő az, aki átvitte az antiprotonos kísérletünket a PSI, Porsche Institute-ba, intézetbe, Zürich mellett, hogy megnézze, hogy pionokkal is lehet-e olyan eseményeket észlelni, amelyeket a CERN-ben antiprotonokkal észleltünk, és ez sikerült neki. Így kerülnek bele a pionok a képbe.
Aha. Nem azt mondom, hogy magam elvetettem ezt a témát, de egy kicsit kapizsgálom már, hogy mit keresnek a pionok ebben a cikkben, azért tettem fel ezt a kérdést. Annyit én is olvastam, hogy
a legjobb ilyen egzotikus részecskék ömlenek a levegőből. Ez igazság.
Az, hogy milyen hatása van az emberre, az élővilágra, azt tudni, vagy nem?
Hát természetesen minket állandóan bombáznak ezek a kozmikus sugarak, és hát amilyen hatásuk volt, igen, olyan hatásuk van most is, keresztül repülnek rajtunk. Tehát hagyd mondjam azt, hogy az ember ujja hegyén másodpercenként keresztül repül rengeteg részecske, de ezek nem ártanak nekünk különösebben. Tehát kicsi a valószínűsége annak, hogy valamit csináljanak a szervezetünkben. De viszont ezek a kísérletek borzasztó érzékenyek, és ezért kell őket általában a föld alá vinni.
Igen. Tudom, hogy nem a tudósok feladata, hogy a hasznosítással foglalkozzanak, de ennek a kutatásnak a tudományban milyen további következményei lehetnek?
Hát a helyzet az, hogy ennek mindig másodlagosak a következményei. Hadd mondjak egy konkrét példát.
Igen.
A gyógyászatban van egy eljárás, ami egyszerűen csak tiszta részecske fizika. Jézus, majd nem teszem be a neve. Ha most egy rövid zállat következett bennállam, mert nem jut eszembe a neve ennek az eljárásnak, amit egy kis gyorsítót visznek be a gyógyászatba, és ezzel a gyorsítóval
hát nem a CT, nem az MR, mert azt tudjuk.
Nem az MR, nem az, ez a de ez CT, ez komputer tomográfia.
Ez a komputer tomográfia?
Ez a komputer tomográfia, de ennek van egy speciális esete, amivel az emberi agyat vizsgálják, amikor ilyen egzotikus részecskéket kibocsátó izotópot juttatnak be, és azt nézik, hogy ez hogyan hat kölcsön, hol annihilál, hol fogódik be, és fölgyülemlik, ez anyag fölgyülemlik a rákos sejtekben. A rákos sejteknek sokkal nagyobb a metabolizmusa, sokkal gyorsabb, nagyságrendekkel gyorsabb, mint a normál sejteknek. Ez azért, ha egy ilyen anyagot juttatok, egy ilyen cukor, mi jelzett cukorszármazékot juttatok például az agyba, akkor az azonnal föl fog gyűlni, ha van rákos pont, és azt megmutatja, hogy hol van.
Aha.
Ez ilyen komputer tomográfia, és hihetetlen hasznos. Most ezt teljesen részecske fizikai módszeret csinálják, mert részecske gyorsítóban kell előállítani azt a bomló izotópot, amelyiket kibocsátja, és cukorszármazékba tenni, és utána ezt bejuttatják a szervezetbe, és az fölgyűlik a rákos sejtekbe, és utána ezzel a körkörös észlelő rendszerrel biztos látott már ilyet.
Voltam is ilyenet.
Aha. Tehát ezzel azonosítani tudják, hogy honnan jönnek azok a részecske párok, amelyek az annihilációból jönnek ki.
Tehát voltak éppen ez a fajta elméleti fizika, vagy kísérleti fizika segíthet abban, hogy a rákot megismerjük például.
Hát ez egy mellékhatása, de egy csomó más dolog is van benne.
Tehát hát az asztrofizikában is fontos dolog lehet ez a mostani.
Asztrofizikában is fontos, de mondom, ez a legtipikusabb dolga, tehát beviszek a szervezetbe egy olyan anyagot, amelyik antianyagot termel valamilyen értelembe, és megnézem, hogy ezek olyan cukorba viszem be, cukor hordozó segítségével, amely részt vesz a metabolizmusba, tehát a nagyon metabolisztikus sejtek azok nagyon gyorsan abszorbálják, és megnézem, hogy hol annihilálódnak azok a bizonyos pozitronok, amelyek kilépnek belőle, és ezzel lokalizálni lehet például az agyba azokat a gócokat, ahol rák fejlődik.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Horváth Dezső fizikus, a fizikatudományok doktora, kutató professzor emeritus címzetes egyetemi tanár volt az Utópiában. Viszont hallásra, köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.